Ez itt a Zsebrádió. Fölbolygó egyetlen Zsebrádiója.
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
Infrahangot a tenger hullámzása is képes előállítani, amit tudományosan úgy hívnak, hogy... Nahogy? Mikrobarom. Mikrobarom, igen. Jól hallottad, mikrobarom. És ez tényleg nem azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi szarvasmarha. A marháról jut eszembe a marhaság. Az emberiség sok marhaságot szokott csinálni, ezek közül az egyik a háború. Ami meg különösen fura, hogy bár marhaságot csinál az emberiség, de azért kitalál ehhez a marhasághoz egy szabályzatot. A háborúhoz például van egy Genfi Egyezmény nevű szabályrendszer, amiben sok más mellett kerekperec az is le van írva, hogy a levegőben ereszkedő ejtőernyősre nem szabad lőni. Képzeljétek el, hogy volt a II. Világháborúban egy Owen J. Badgett nevű fickó, aki az amerikai légierő egyik B-24-es bombázóján dolgozott. Na, és egy Burma nevű országot akartak épp lebombázni, mikor megjelentek a japán vadászgépek, és úgy szanaszét lőtték Badgették repülőgépét, hogy ki kellett belőle ugraniuk ejtőernyővel. De a japán vadászpilótán vélhetőleg rajta volt a harci ideg, és az ejtőernyősökre is elkezdett lőni. A japán pilóta vagy nem olvasta a Genfi egyezményt, vagy csalni akart, de ezt már nem tudjuk meg soha. Ugyanis ez a Badgett nevű fickó, aki épp az ejtőernyőjével ereszkedett, és akire épp géppuskával lőttek, annyira felbosszantotta magát ezen a szabálysértésen, hogy elővette a pisztolyát és 4 lövést adott le a Genfi egyezményre fittyet hányó japán pilótára. És eltalálta! De olyan jól, hogy a japán vadászgép füstölve kényszerleszállást hajtott végre. Ez az eset volt a háborúk történetében az egyetlen légicsata, amit egy pisztollyal nyertek meg.
A Zsebrádió legjobb barátja és lelkes támogatója, a Telekom családokat segítő platformja, a Hello szülő.
Zsebrádió!
Július 2-a nap, amikor Nostradamus eltávozott az emberiségből, hogy örökké köztünk maradjon látnoki legendája. Ez a Nostradamus úr egy létező személy volt, akit 500 évvel ezelőtt, de még ma is csodálatos, jövendőmondó, jósnak tartottak. Csinált mindent, volt kozmetikus, gyógyszerész, a franc tudja mi, de főleg jósnak ismerjük. Az volt neki a különleges képessége, hogy minden meg tudott jósolni előre. Hát, jós. Az ilyesmit ma már nem igazán veszük komolyan, bár vannak gyakorló elmebetegek, akik egy ékszerteknőssel jósoltatják meg, hogy mi lesz az angol-ukrán meccs végeredménye, sőt, el is hiszik. Szerintem a pacák egyszerűen csak jól tudta összegezni az információkat, amiből ki lehetett következtetni, hogy mi fog történni.
Húzd meg jobban, menj el a munka,
mi leszel, ha nagy leszel?
Látnok. Amióta világ a világ, mindig élt valahol egy olyan ember, aki vagy előre meglátta a később bekövetkező eseményeket, vagy az azonos időben, de tőle irdatlan távolságban zajló dolgokról szerzett tudomást. Nem a legendákról, az ellenőrizhetetlen mendemondákról beszélünk, hanem megtörtént és ellenőrzött esetekről, személyekről. Vagyis nem a múltból idézünk különös történeteket, hanem napjaink meghökkentő eseményeiről számolunk be. Manapság ugyanis már a gyakorlati életben is felhasználható a látnokok képessége, és sokféle területen élnek is ezzel a lehetőséggel. Így elsősorban az igazságszolgáltatásban, a bűnügyek nyomozásánál. Külföldön ez a nyomozási módszer elterjedtebb, mint sokan hinnék, de azért sehol sem képezi a nyomozati munka alapjait. Már csak azért sem, mert túl kevés látnok él közöttünk ahhoz képest, amekkora mértékben szükség lenne különös képességükre. De azért sem elfogadott gyakorlat még a látnokok rendőrségi alkalmazása, mert sokfelé a vaskalapos szemlélet akadályozza ezt. Tehát amennyiben látnok szeretnél lenni, elsősorban is szüles látnoki képességgel, és csak utána ajánld fel a segítséged, akár a rendőrségnek is.
Az akkori médiumok, amik nem voltak, de a legfontosabb médium, ami volt és ma is van, a szájról szájra terjedő hír, olyan legendássá tették a személyét, hogy egy feltételezése a jövőről akár úgynevezett önbeteljesítő jóslatként is működhetett. Egy történet szerint Nostradamus találkozott egy szandában gyalogló szegény szerzetese, letérdelt elé, és azt mondta, fiam, te leszel egyszer a pápa. Na, ez elterjedt, és mindenki elkezdte a pápát látni ebben a szerzetesben, hogy igaza van-e a Nostradamus úrnak. Na, hogy a szerzetes meg elkezdett úgy viselkedni, hogy pápa lehessen. Ez a kettő összetalálkozott, puf, ő lett a pápa. Sixtus.
Régen minden jobb volt.
Csak egy kis önmérséklet, ismeretek és az információk nyugodt összegzése bőségesen elég ahhoz ma is, hogy megnézzük, melyik országok fegyverkeznek, hol és milyen gazdasági érdekek feszülnek egymásnak, hogy megmondjuk, hol lesz legközelebb háború. Jó, persze kell egy ilyen Nostradamusos név is hozzá, mert az, hogy Matyi, az nem jó. Ez nem kell Nostradamusnak lenni, elég, ha az ember a valóságra figyel, és nem hiszi el azt, amit a politikusok mondanak.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Az emberiség fejlődés történetében mindig kifejlődtek olyan emberek, akik nem szívesen érintenek meg másokat, és fogdossák őket, hantja nem elkerülhetetlenül muszáj. A Zsebrádió kötelékében is dolgozik ilyen, nem nevezem meg. Ez a tulajdonság kifejlesztett egyfajta igényt, miszerint az ember, hogyha táncol, akkor ne kelljen már minden áron megfogni azt a másikat, akivel táncolnia kell, hát lehet, hogy csúnya, vagy izzadt, vagy szőrös a háta, vagy bármi. Úgyhogy valószínűleg ezen igény mentén kifejlesztettek egy olyan zenei műfajt, ahol ez az érintés elkerülhető. Ez lett a diszkó. És ha már van egy olyan tánc, ahol az ember rázhatja a testét, és nem kell fogdosnia közben a másikat, akkor ez megérdemel egy saját zenei világot is. A mai ötödik zsebességben ikonikus diszkós lágereket hoztunk.
Rádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
családi egyterű.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
családi egyterű.
Azt akarja, hogy megszeresd. Egy...
valódi neve, tolóajtós furgon.
Kettő...
tolóajtó nélkül, csak egy műhelykocsi ablakokkal.
Három...
a családi egyterű abban különbözik minden más autótól, hogy belül is egyterű.
4.
Van családi kétterű autó is, ezt a köznyelv pótosifának hívja.
5.
Az egyterű nagy hátránya, hogy a csomagtartóban felejtett tornazsák miatt az egész autóban fiúöltöző szag van.
6.
Az egyterű nagy előnye, hogy bármikor tarthatunk benne lakógyűlést.
7.
Van még kőműves egyterű is, de azt csak kora reggel használjuk, és csak az M3-as bevezetőjén.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Logika? Azt még nem tanultuk.
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
Zsebrádió!
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
1969. május 13-án született Brian Patrick Carroll gitáros, akinek a művész nevét is csak azért ismerik, mert minden fellépésén egy KFC-s papírvödröt visel a fején. Hogy még hidegrázóbb legyen a megjelenése, egy fehér állarcot is visel, ami miatt elnevezhette volna magát Deadface-nek is, de ő inkább a sokkal röhelyesebb Buckethead, vagyis vödörfej nevet választotta a rock keresztségében. Egy igen furcsa jelensége ő a rock világának, mert egyrészt egészről megállapíthatjuk róla, hogy tud gitározni. Igaz, ezt még további 2 milliárd emberről is elmondhat. Másrészről egy igen termékeny zenész van, 294 szólóalbuma és további 44 albumon zenélt mások. Ezt már sokkal kevesebb emberről lehet elmondani. Harmadrészt pedig egy papírvödör van a fején minden koncertjén, amivel vélhetőleg egyedül van, ha nem is a galaxisban, de a naprendszerben biztosan. Én azt hiszem, hogy ez a vödörfejség csak egy rosszul megválasztott marketingeszköz, ami 20 évesen az éjszakai buszon hazafelé még jó ötletnek tűnt, de most arra már kifulladt a poén. Az a baj az ilyen rosszul megválasztott szerepekkel, hogyha 30 év után levenni a vödröt, akkor a bénasága még bénább lenne. Ezért mondom mindig, gyerekek, hogyha valamit el akarunk adni, akkor előtte mindig forduljunk marketing szakemberhez.
Más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
Most jutottunk el oda, hogy miért is vagyok én ennyire büszke, mint emberiség. 1968. április 27-én elvégezték az első szívátültetést Európában.
Gyűha!
Egy szívátültetés nagyon komoly dolog. Egyáltalán nem olyan, mint az óra átállítás.
Viccelődünk, apuka? Viccelődünk?
De tényleg. Ez egy igazi életmentő dolog. Na jó, kezdjük messzebbről. Az orvosoknak az a munkájuk, hogy meggyógyítsák a betegségeinket. Egy náthát, meg egy kis köhögést könnyű meggyógyítani, meg egy horzsolást is könnyű bekötözni. De ha egy embernek nagyon beteg a szíve, akkor mióta csak vagyunk mi emberiség, azt egyáltalán nem tudtuk meggyógyítani. Akkor előbb-utóbb a beteg meghalt, és mindenki tehetetlenül nézte és szomorkodott. De mióta van szívátültetés, azóta lehet, hogy a nagyon beteg ember is meggyógyulhat. De ez nem olyan sima ügy, mint ahogy első hallásra tűnik.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
Először is. Honnan ültetik át a szívet és hova? Mindenkinek csak egy szíve van, nem úgy, mint füle. Ha levágom véletlenül a bal fülemet borotválkozás közben, át lehet varni a helyére a jobb fülemet. Mondjuk idétlenül fog kinézni, képzeld csak el, össze-vissza fog állni. Meg különben is, mi lesz akkor a jobb fülem helyén? Na de például, ha rossz a vesém, egy rokonom odaadhatja nekem az egyik vesét, mert abból mindenkinek kettő van, és egy vesével is el lehet éldegélni. De szívből csak egy van. Mindenkinek. Milyen szívet lehet átültetni, és hova? Kit is kérhetnénk meg, hogy figyú, nekem beteg a szívem, add már oda nekem a tiédet. Jó, persze, biztos van olyan ember, aki annyira szeret, hogy odaadná érted a szívét is. De igaziból az nem így van.
Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
Először egy csimpán szívét próbálták beültetni egy beteg emberbe. De sajnos a kísérlet nem lett sikeres, mert meghalt a csimpánzis, meg az ember is, aki a szívét kapta.
Nem már!
Rossz ötlet. Sajnos csak egy másik ember szívét lehet beültetni. Mert az állatoktól különbözünk, de belülről minden ember szinte teljesen egyforma.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Sötétben minden tehén fekete. E mondás jelentése szerint bizonyos körülmények között minden egyformának látszik. Ahogy megy le a nap, úgy tűnnek el a színek, és bizony az egyszerű tejadó boci-boci tarka épp oly szürkévé válik, akár csak a híres magyar szürke marha. De most vonatkoztassunk el a négylábúaktól, és általánosítsunk. Minden, de minden szürkévé válik, ahogy megy le a nap. Teljes sötétedéskor pedig minden, sőt minden is fekete. Mert hogy a napsugár fehér fénye az összes színt tartalmazza. Amikor ez a fehér fény egy felületen vagy közegben megtörik, például vízcseppen, láthatóvá válik az összes többi szín. Gondolj csak a szivárványra. Az esőcseppeken megtörik a fehér fény, a napsugár, és már is átíveli az eget a hét színű híd. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Zsebrádió!
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót.
Autó karambolozik, és fiatalon egy balesetben meghal. És vannak köztük olyanok, akik még az életükben azt mondják, hogy ha netalántán meghalnának, akkor nyugodtan adják oda a szívüket meg a tüdejüket másnak, akinek szüksége van rá, ha azzal megmenthetik az életét. Őket úgy hívjuk, hogy donor. És képzeljétek, az a szegény ember, aki meghal egy ilyen szörnyű balesetben, így mégis megmentheti egy csomó másik ember életét. Mert van, aki megkaphatja a szívét, más a tüdejét, a vesét, a máját, stb.
Basta!
És arra az emberre, aki megmenti egy másik ember életét, az egész emberiség nagyon büszke.
Azt mondanám, hogy gőzböfögészeti tovalöködönc, tudnád, hogy az a gőzmozdony?
Most egy nagyon furcsát fogok mondani. Abstrakt expresszionizmus. Ez egy 50-es években létrejött művészeti irányzat volt, és nagyjából
azt jelenti, hogy elvont kifejezési mód. Egy absztrakt, expresszionista festmény picit úgy néz ki, mintha nem csak a festőállvány borult volna fel, hanem az egész műterem. De ettől még szerethetőek, és tényleg jól tudnak kinézni. Igazából abban van a varázsuk, hogy neked, nézőnek megengedik, hogy azt mond, nem tetszik, de ettől nem kell rosszul érezned magad. Az érem egyik oldala az volt, hogy az 50-es években egy fejlődő művészeti ág volt az absztrakt expresszionizmus, melynek központja Amerika volt. A másik, hogy az 50-es években Amerika és Szovjetunió között úgynevezett hidegháború volt, ami nagyjából azt jelenti, hogy nem lövöldöztek egymásra, nem bombázták le egymást, de minden más módon keresztbe tettek a másiknak. És akkor a CIA, az amerikai titkos ügynökség meglátta az érem harmadik oldalát. Amerikának volt egy nagy baja Európával szemben, nem volt igazi, történelmi léptékű művészeti módja. Volt persze patchwork, meg country zene, de hát az mégsem egy Michelangelo vagy egy Mozart. És ekkor lépett színre Jackson Pollock képzőművész, aki az absztrakt expresszionizmus atya. A CIA megérezte benne a lehetőséget, hogy ezzel egyrészt Amerika végre valami komolyat léphet a művészetek terén, másrészt, ha elárasztja vele a világot, akkor a szovjetek agyvérzést fognak kapni ettől a túlságosan is szabad szellemű művészeti ágtól. És mivel a CIA egy elég jó titkos ügynökség, így sok milliárdossal, képgalériával és múzeummal álltak, hogy úgy mondjam, munkakapcsolatban, így aztán hamar fontos művészeti irányzattá vált az absztrakt expresszionizmus. A milliárdosok felvásárolták, ami miatt mások is elkezdték vásárolni, a képgalériák kiállították, a múzeumok tárlatokat szerveztek, így aztán mára több kilométernyi irodalma van az absztrakt expresszionizmusnak. Köszönjük szépen, CIA!
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.
One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow, that I've ever seen. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow, the champion of dance. His moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home.